Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve, így fennállva keressük és énekeljük 329. számú dicséretünk második versét, mely így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom, amiben az Úr Jézus megparancsolta nekünk a keresztséget, Máté evangéliumának a legvégéről. És hozzájuk menvé Jézus, szóla nékik mondvám: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz és keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először: akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén Anyaszent Egyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor: ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban? Ha igen, felejétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalak és eltemetteték, szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszent Egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk együtt, így. Drága mennyei édes atyánk, köszönjük neked ezt a kis ember életet. Hisszük, hogy ő a te szereteted, jóságod ajándékaként adatott. Adatott az ő családjába. Eléd hozzuk, Urunk, életútját. Könyörgünk, hogy vigyázd, óvd, vezesd növekvő életét. Engedd meg neki, hogy eljöjjön a nap és az óra, amikor már tudatosan te melletted dönt. Amikor már nem szülei mutatják be neked, nem ők ajánlják fel te neked, hanem ő maga ajánlja oda az ő életét neked, átélve Krisztus Jézus szeretetét és megváltását. Éppen ezért is könyörgünk a szülőkért, a keresztszülőkért, hogy olyan példák hadd lehessenek, olyan életet hadd éljenek ők, amelyen rád mutatnak. Kérünk, hogy áld és szenteld meg, amit most cselekszünk, az Úr Jézus Krisztus nevébe és parancsára. Amen. Gyermek kereszt nevét kérem. Bálint András, keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnövekedj szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Gyülekezet foglaljó helyet, és keressük ki 165. számú énekünket. 165. számú énekünk első 4 versét énekeljük. 165. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Ézsaiás próféta könyvéből, az 5. részből, a 8-tól a 24-ig tartó igeversekből. Ezt a hosszabb igeszakaszt a gyülekezet ülve hallgassa figyelmes szívvel. Jaj azoknak, akik házhoz házat ragasztanak, és mezőt foglalnak mezőkhöz, míg egy helyecske sem marad, és csak ti magatok laktok itt, e földön. Hallásomra megesküdt a seregeknek ura, hogy sok házak pusztasággá lesznek, a nagyok és szépek lakos nélkül. Mert 10 hold szöllő egy bát bort ereszt, és egy hómérmag egy efát terem. Jaj azoknak, akik jó reggelen részegítő ital után futkosnak, és mulatnak estig, és bor hevíti őket. És citera, lant, dob, síp és bor van lakodalmukba, de az Úrnak dolgát nem tekintik meg, és nem látják kezeinek cselekedetét. Ezért fogságba megy népem, mivel hogy tudomány nélkül való, és főemberei éhen halnak, és sokasága szomjú miatt eped meg. Azért a sír kiszélesíti torkát, és feltátja száját szertelen, és leszállnak abba népen főemberei, és zajongó sokasága, és minden örvendezői. És porba hajtatik a közember, és megaláztatik a főember, és a nagyok szemei megaláztatnak. És felmagasztaltatik a seregeknek ura az ítéletben, és a Szent Isten megszenteli magát igazságban. És bárányok legelnek ott, mint legelőjükön, és a gazdagoknak romjain idegenek élnek. Jaj azoknak, akik vétket hazugságnak kötelein vonszák, és a bűnt, mint szekeret kötelekem. Akik ezt mondják, siesse és tegye hamar munkáját, hogy lássuk, és közelítsen és jöjjön el Izrael szentjének tanácsa, hogy tudjuk meg. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá, és a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, és az édeset keserűvé. Jaj azoknak, akik maguknak bölcsnek látszanak, és eszeseknek önnön maguk előtt. Jaj azoknak, akik hősök borivásban, és híresek részegítő ital vegyítésében. Akik a gonoszt ajándékért igaznak mondják, és az igazak igazságát elfordítják tőlük. Ezért, mint a polyvát megemészti a tűznek nyelve, és az égő széna összeomlik, gyökerük megrothad, virágjuk, mint a por elszáll, mert a seregek urának törvényét megvetették, és Izrael szentjének beszédét megutálták. Isten tegye áldottá azt az igét, amit most hallhattunk, feleletképpen jertek, hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk, imádkozzunk együtt, így. Drága szerető mennyei édes atyánk, köszönjük neked megtartott életünket, a mögöttünk lévő hétre kirendelt erőt, elvégzett munkáinkat, köszönjük a tavaszi napsütést, és minden jó adományodat, amivel gazdagítottad a mi életünket. Áldunk a harang zúgásáért, hogy szerte a világba magadhoz vonzod az embereket, és felhangozhat a mondat. Így szól az Úr. Magasztalunk azért, hogy itt lehetünk mi is, hogy mennyei eledelt készítettél mára is. Köszönjük, Urunk, azoknak az életét, akiket meggyógyítottál, talpra állítottál,
megerősítettél. De hozzuk eléd azoknak az életét, akik ma még betegek, akik erőtlenek, akik a halál völgyének árnyékos útján járnak. Hívunk gyógyító, megváltó, megtartó Krisztus Jézusunk a megfáradottakhoz, betegágyak mellé, a bűnfoglyokhoz. Hív és vár a te most itt összesereglett népet kérve, hogy ígéd és lelked által, ígéreted szerint, jöjj közénk, állj a középre, és szólj. Amen. Az igehirdetésre készülve keressük ki, és így fennállva énekeljük 154. számú énekünket. 154. számú dicséretünk így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa. Az élő Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak az első korintusi leveléből, a 16. rész 13. és 14. verseiből. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek! A református Biblia olvasó kalauz mai napra rendelt ószövetségi igéjéből olvastam egy részt. Ebben a szakaszban tulajdonképpen egy igehirdetés részletébe kapcsolódtunk be, mégpedig egy olyan igehirdetést hallhattunk, amit egy látó ember mondott, egy próféta. Csak kivételes emberekre igaz az, hogy képesek látni egy nagyobb közösség jövőjét. Ézsaiás pedig ilyen férfi. Minden korban, minden népre és nemzetre örök érvényű igazság, hogy vagy az erősödés, gazdagodás és növekedés pályáján mozog, vagy a gyengülés, szegényedés, fogyás pályáján halad. Egy nép vagy nemzet története. Minden korban az igazán nagy formátumú vezetők, államférfiak azok voltak, akik képesek voltak úgy nézni a múltat és figyelni a jelen eseményeit, hogy azokból világos jövőképet festhettek le a népük számára. Megértették, hogy azok a történések, amik zajlanak népük életébe, az emelni, erősíteni, gazdagítani fogja, vagy éppen pusztítani azt a nagyobb közösséget. Kedves testvérek, a próféták, ezek a látó emberek, ezek ilyen emberek voltak. Előre tudták, hogy mi fog történni népük életébe. Megdöbbentő, hogy néha évszázadokkal hamarabb kimondják, vagy éppen leírják azt, hogy mi fog történni, és pontosan úgy, és az fog történni népükkel. Ézsaiás próféta roppant nehéz feladatot kapott az őt megszólító Istentől. Mert nagyon sokszor kellett olyan igéket mondani, olyan prédikációkat mondania, amiket az emberek nem akartak meghallgatni. Ézsaiás roppant nehéz feladatot kapott Istentől, mert neki kell elmondani, hogy mit várhat a nép, ha nem tér le arról az útról, amin jár. És azt is, hogy miért fog mindaz megtörténni, ami aztán valóban meg is történik, bekövetkezik. Nehéz szolgálata volt. Csupa olyat kellett hirdetni, amit az emberek nem akartak meghallgatni. Csupa olyan dolgokat kellett mondania, amit az emberek gyűlöltek hallgatni. Mert Ézsaiás gyakran mondott ítéletes proféciákat. Ez az Ézsaiás Isten szája, Isten követe, Isten hangja a hétköznapi élet vásári zsivajába, de a világ történelem robajában egyaránt. És csupa olyan üzenetet kell mondania, aminek az emberek ellenállnak, és nem fogadják el. De azért, mert ilyen látó ember szükségképpen szemben is áll az ő környezetével. Annak az idegen, láthatatlan, szent másnak a szószólója, aki Isten. Roppant jelentősége van annak, testvérek, hogy hirdettetik-e Isten ítélete és Isten kegyelme, hogy hallják-e a népek, vagy elutasítják-e a népek. A saját jövőjük, s hadd mondjam így, a saját jövőnk, holnapunk szempontjából. Éppen ezért ma először az ézsaiási prédikáció tartalmára fogunk figyelni, hogy abban a korban ott mit jelentett. Másodszor figyeljünk arra, hogy a próféta miért képes látni azt, amit a többi ember nem képes látni. És végül vonjuk le a tanulságokat. Kedves testvérek, akik hallgatták ezt az ítéletes Isten tiszteletet, egészen biztosan kényelmetlenül érezték magukat. Nem volt jó hallgatni. 6 jaj kiáltást olvastam az imént. Ezek egymásra épülő jajszavak, és egyre mélyülő jelentőségük és üzenetük van. Érdemes úgy hallgatni Ézsaiás igehirdetését, hogy átgondoljuk a mai európai népek és Magyarország helyzetére nézve is. Az első jajszó azok ellen szól, akik így hallottuk, házhoz házat ragasztanak, mezőt foglalnak a mezőkhöz. Nyilvánvalóan azokról volt itt szó, akik gazdasági bűnöket követtek el. Összevásárolták a földeket, a telkeket, a házakat, és azokat, akik eredetileg a tulajdonosaik voltak ezeknek, elzavarták a saját földjükről, a saját telkeikről. Sokan lettek így Izraelbe földön futóvá. A próféta itt a tőke spekulációjáról, kegyetlen terjeszkedéséről szól. Arról, hogy földön futóvá tesznek embereket, hogy embereket kisemmiznek, tönkretesznek, nyomorba és megalázó élethelyzetbe hozzák. De a láthatatlan Isten látja, miként teszik az egyszerű népet szegényé és nyomorultá. És ezt üzeni, jaj nékik. A második jaj azoknak szól, akik jó reggel részegítő ital után futnak. Ez megint elsőrenden a korabeli nép vezetőiről szólt, akiknek az életének a középpontjában a gyönyör keresés állt. De azt mondja a próféta, hogy Isten beszédét közben megvetik, Istennek hátat fordítanak. Ézsaiás megjósolja, hogy ezek a gazdagok majd éhen halnak. Szomjazni fognak, akik most bőségben élnek, éjszakáznak, ma így mondanánk buliznak, áttáncolják az életet, és kicsapongással élnek. Eljön a nap, amikor elpusztulnak éhen, üzeni a proféta. A harmadik jaj azoknak szól, akik, így hallottuk, a vétket hazugság kötelein vonszák. A bűn és a hazugság kéz a kézben járnak. Minden bűn össze van kapcsolva a hazugság bűnével. Abban fogam. És minden véteknek mindig törvényszerűen következménye van. Romlást, züllést, balvégzetet hordoz magában. És ha a nép nem tér meg Istenhez, jön ez a romlás, amit önmaguk számára idéznek elő. Ezután a próféta a szellemi bűnök felé fordul. Azt mondja, hogy jaj a hitetleneknek. Itt azokra a gúnyolódókra gondol konkrétan Ézsaiás, akik nem veszik komolyan, hogy jön a Dies Irae, Isten haragjának és ítéletének a napja, amit ő hirdet meg. És gúnyolva és mosolyogva azt mondják, hadd jöjjön az a nap. Azaz, Isten nem formálja a történelmet. Nincs hatalma népeket fölemelni, és vasvesszővel végig sújtani egy másik népen. Ugyan már. Istennek erre nincs hatalma. Ézsaiás meghirdeti nekik, hogy jaj néktek. És Asszíria, az a világbirodalom, amelyik majd végig sújt rajtuk nem soká, már felemelkedőben van. A népfiai mégis gúnyolódnak. Hadd jöjjön a nap, nem hiszik úgysem, hogy ez lesz. Nem veszik komolyan Isten szavát, parancsát, intő szavát, ez pedig mindig végzetes. Ötödször azokra kiált jajszót, akik a gonoszt jónak mondják. Ezek azok, akik a bűnből világnézetet kreálnak. Akik a bűnre nem azt mondják, hogy ez bűn, és szembe megy Isten akaratával, hanem világnézetté formálják. Ezek az emberek a gonosz világát építik, amely a hazugságra, a megtévesztésre épül, és végül törvény szerint pusztulásba visz. Ez Isten akaratának éppen az ellenkezője. Ők a nyilvánvalóan embert pusztító gonosz erőket mondják jónak. Ahogy mondja a próféta, hogy a sötétséget világosnak mondjátok. És ami világos, arra azt mondjátok, hogy ez sötét. A keserűt édessé teszitek, és az édeset keserűvé. De a láthatatlan Isten látja, hogy mit tesztek. Jaj ezeknek. És hatodszor azt mondja Ézsaiás, jaj a felfúvalkodott, öntelt embereknek. Testvérek, itt rámutat a bűnök forrására. Ez pedig az én imádat. Az én imádat. Hősök az örömkeresésben, az italok keverésében, mulatozásban, a haszonlesésben. Miért? Mert nincs uruk. Mert nincs uruk. Elfelejtették a parancsot. Én vagyok az Úr, a te Istened. Isten beszédét, amely által egészségesen és gyarapodóm, békességbe és tisztességbe élhetnének, ezt vetik meg, önmaguk isteneivé lettek. Ézsaiás prédikációjában elkészült a leltár. Elhangzik a vádbeszéd, ami magának Istennek a vádbeszéde. A vád pedig felség árulás. Az önmagát meggyengítő nép pedig törvény szerint elpusztul. Kedves testvérek, miért látja ezt? Miért láthatja ezt ilyen kristály tisztán Isten embere. Miért van az, hogy Ézsaiás korában is sokan ismerték népük történelmét, a múltat, hogy miből mi lett? Hogy sokan olvasták annak a kornak a Bibliáját, és mégse értik és látják, hogy mi fog bekövetkezni az életükben. Abban a társadalomban is sokan látták a negatív folyamatokat, a rossz irányt, amely széthúzta és gyengítette az izraeli társadalmat. Mégse hallgattak Isten szavára, mégsem vették komolyan. És miért van az, testvérek, hogy ez a látó látja, és kristály tisztán és pontosan elmondja előre, hogy mi fog velük történni. Azért, testvérek, mert a látó hisz a láthatatlanba, Istenbe. Komolyan veszi őt, a szavát, és engedelmeskedik neki minden áron, az élete árán is. Ézsaiás nem néző, hanem látó. Isten akaratának hirdetője. Ezért pedig másképpen lát mindent. Másképp látja az embert, a világot, Izrael életét és a világtörténelmet. Mindent másképpen lát, mint általában az emberek. Mert mindennek az isteni magyarázatát adja. Szemben az emberivel. Ezért a prófétai megoldás mindig más, mint az emberi megoldás. Kedves testvérek, Ézsaiás mindent egy magasabb látószögből lát. Mindent egy magasabb összefüggési rendszerbe lát és hirdet és mond. Fölfelé néz. Ő nem veszik el a saját életébe. Istentől tanított ember. Azért látó, mert hisz a láthatatlan Istenben. Komolyan veszi a szavát, halálosan komolyan, és azt hirdeti meg az embereknek. Ézsaiás drámája, hogy nem hisz neki szinte senki, hogy beleütközik a közöny, a gőg, az ellenállás és a gúny falaiba. De vajon akkor is viccelődtek volna azok az emberek, ha látták volna, hogy mi fog történni a fiaikkal, az unokáikkal, nem is olyan nagyon soká. Vajon gúnyolódtak volna azok az emberek, akkor is, hogyha látják bevonulni Jeruzsálembe az asszír hadsereget, és fiaikat és leányaikat és népük vezetőit megölve? Vajon komolyan vették-e volna Ézsaiás intelmeit, ha tudják, hogy nem soká a fiaikból szolgák lesznek, mégpedig rabszolgák, a lányaik pedig asszír uralkodók ágyas házaiban kötnek ki? Egészen biztosan, testvérek, komolyan vették volna. Egészen biztosan komolyan vették volna Isten szavát, amit egy emberen keresztül hirdettetett meg. És megszűnt volna a közöny, és megszűnt volna az ellenállás, és kiáltottak volna Istenhez, hogy könyörülj rajtunk, Isten. Minden népre és nemzetre, kultúrára és civilizációra igaz a törvény, ha elhagyja szellemi, lelki fundamentumát, a biztos pusztulás útjára lép. Ha a kereszténységen alapuló Európa megtagadja a kereszténységét, egészen biztosan a romlás útján jár, mert azt tagadja meg, amin felépült. Az etika, azaz, hogy hogyan él egy ember, egy társadalom, az mindig a dogmatikából születik, testvérek, a hittamból. Az etika, azaz a tett, az életvitel, az életminőség, az mindig a dogmatika, a hit függvénye.
Amikor Ézsaiás hatszor mondja el népének
a jaj szavakat, akkor először csak az etikáról beszél. Elmondja nekik, hogy hogyan éltek, hogy a népetek vezetői milyen bűnökben élnek. Nézzétek meg, hogy hogy néz ki a társadalmatok, hogy tele van igazságtalansággal, lopással, hazugsággal, gazdasági bűnökkel, erkölcstelenséggel. De miért? Az ötödik jajszóból kiderül, azt mondja, mert nem hisztek Istenben, és elhagytátok az ő rendeléseit. A dogmatika mögött ott van, vagy nincs, a hit. Elhagytátok, megvetettétek az Úr törvényét, gondolatát és akaratát. És ezért rabszolgaságba jut ez a nép. Önmagatok istenei lettetek, egoisták, amikor az önös érdek elé kerül a közösségi érdeknek, ezért pedig elkerülhetetlen a végzet. Ezért jön rátok a pusztulás. Ugye te is érzed Európa és Magyarország közmoráljának a süllyedését. Ez az etika, hogy hogyan élnek az emberek. De ez csak a következmény. Annak a következménye, hogy mi van, vagy mi nincs előtte, a dogmatika, a hit. Vajon hányan mondják ma televízióban, interneten keresztül, újságokban az igazságot hazugságnak? És hányan állítják a hazugságról, hogy ez az igazság? Hány embert csapnak be? Hányan állítják a sötétet világosságnak, és fordítva? És vajon ma a nagy tőke nem fosztja ki az embereket? Nem lesznek földön futóvá emberek százai és ezrei, mint Ézsaiás korában? És a legdrámaibb, hogy az embereket mindez különösebben nem érdekli. Üresek a keresztény templomok Európában. Magyarországon is. Érdemes lenne megnézni a népszámlálási adatot, hogy hány százezer fővel van kevesebb katolikus és református megkeresztelt ember. Úgy tűnik, hogy az emberek javarészét ugyanúgy nem érdekli az igazság, mint nem érdekelte akkor sem. Nem figyelnek Jézus Krisztus tanítására, megtagadják, közönösen, és nagyon-nagyon sokan lettek egoistákká, akiknek más nem számít, csak az én érdekem és egyszeri életem. Asszíria pedig felemelkedőben van. Kedves testvérek, végül három üzenetet ragadjunk meg ebből a mai igehirdetésből. Az első így szól, hogy nagy szükség van látó emberekre. De hogy lehet látóvá valaki? Úgy, testvérek, hogyha hitre jut a láthatatlan Isten képmásába, az Úr Jézus Krisztusba. Mi az Új Szövetség népeként ezt a Krisztus Jézust imádjuk. A szószékekről, erről a Krisztus Jézusról teszünk tanúbizonyságot. Krisztus Jézus pedig azért jött, hogy az embert megváltsa, kiváltsa a bűneiből. Azért hirdettetik Isten igéje ebben a világban, mégpedig ebben az elvesző világban, hogy minél többen megtérjenek, és éljenek a Krisztus Jézusba vetett élő hit által. Aki pedig élő hitre jut, annak az Úr Jézus lelkiképpen megmossa a szemeit, és elkezd másképp látni, másképp érteni, és másképp gondolkozni. Testvérek, az ilyen emberek lesznek a lényeglátó emberek. akik távlatosan néznek, akik fölülről néznek, aki pedig lényeglátó emberré lesz, az harcos tanítványá is lesz. Olyan emberré teszi Isten, Jézus Krisztus által az ilyen embert, aki érti, hogy mi zajlik a világban, és felelősséget vállal a maga helyén, ott, ahol állította az Isten. A második üzenet ebből következik, ez pedig az egyháznak, ez pedig az, hogy az egyháznak van prófétai tisztje és küldetése. Kötelessége látnia, hogy merre megy a világ, hogy milyen folyamatok zajlanak a világban, és hogyha ezek a folyamatok nem változnak, mi lesz az út végén? És ki az egyház testvér? Te, meg én. Mi vagyunk az egyház? Ha Jézusé vagy, vállalod-e a hitedből következő igazságokat? Föl tudod-e vállalni ezt a szent másságot? Testvérek, én tudom, hogy nem mindenki kapja a profétálás ajándékát. Nem mindenki lesz lelki pásztor. De Jézus mondata igaz mindannyiunkra, hogy menjetek el a széles világra, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Nem könnyű, mert a látó ember, mint Ézsaiás, aki vállalja a hitéből jövő igazságokat, mindig szembe fog úszni az árral. De Jézus nem ígért könnyű utat, de azt ígérte, hogy veletek maradok minden napon a világ végezetéig. És végül az utolsó üzenet, hogy neked személyesen is van felelősséged, dolgod és szolgálatod. Akármilyen hitetlenül nézel önmagadra, akármilyen kicsiny embernek tartod önmagad, van feladatod, felelősséged és dolgod. Ugye nem mindegy, hogy a gyermekeid, az unokáid milyen világba fognak fölnőni. Ma az óvodában a gyermekek tanulnak egymástól káromló szavakat. 3, 4, 5 évesen így érkeznek sokan a családokból. Minden keresztény embernek van dolga, és minden keresztény embernek van felelőssége. Akkor is, ha nem rétor, ha nem proféta, ha nem pap, akkor is van. Nem mindegy, hogy a következő generáció hogyan nő majd föl, hogy milyen lelki-szellemi gyökérzeten nő föl, hogy miből táplálkozik. Tehetünk azért, hogy a családunkban, a barátaink, az ismerőseink körében bíztatjuk az embereket. Igen, irasd be azt a gyereket hitoktatásra, hadd hallja, hogy Isten mit tanít kisgyermekkorától. Hogy tanulja meg, hogy összeteheti a két kis kezét. Hogy tanulja meg az úri imádságot. Hogy kapjon valami szent töbletet. Hihetetlenül fontosak a keresztény óvodák, iskolák, egyetemek. Dolgunk, hogy imádkozzunk értük, hogy támogassuk az ott folyó munkát, hogy erősítsük őket. Ezekből a szellemi, lelki műhelyekből kerülhetnek ki majd azok a szakemberek, azok a hívő emberek, akik aztán a társadalomba, pozíciókba kerülve valami más lelkiséget és szellemiséget hordozhatnak, vállalhatnak, hirdethetnek. De ezt testvérek, nekünk kell a helyünkre állni, nekünk kell őrállóvá lennünk, nekünk kell vállalni a hit kockázatát és a felelősséget. És ez mindig ellenerők között zajlik. Mindig. Mint ahogy Ézsaiás is ugyanezt élte át. De ha nem harcolunk a hit fegyvereivel, ha mi nem harcolunk a hit szabálya szerint, mi lesz a hazánkkal? Mi lesz az unokáinkkal? Mi lesz a magyar holnappal? Milyen közegben nőnek föl majd a gyermekeink? Lehetsz te a remény, a világosság és a hit embere a családodban, ismerőseid között, ennek az egész megsebzett, pusztulásba rohanó világnak a javára. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Isten adja, hogy így legyen. Amen. Köszönjük, Úristen, hogy Te szerető Isten vagy, aki nem gyönyörködik az elvesző ember elveszésében, bukásában és halálában, hanem mindent megtettél azért, hogy az ember hozzád térhessen és élhessen. Köszönjük, hogy hallhatunk néha ilyen ítéletes proféciákat is, amiből az is kiderül, hogy nem csak szerető, de igazságos Isten is vagy. Köszönjük, Urunk, hogy mi az Új Szövetség népeként láthatjuk, érthetjük, hogy helyettünk a ránk jogosan kiszabott ítéletet a bárány Krisztus Jézus magára vette. Köszönjük, hogy ezen a hiten épülhet a lelki házunk, a családunk élete, a szeretteink élete, ha beszélünk róla. Hogy így épülhet, gazdagodhat és tisztulhat minden társadalom, minden kis és nagy közösség és minden nemzet. Bocsáss meg, hogy a mi népünk is elfordult tőled. Oly sokan megtagadták hitüket, oly sokan csak gúnyosan nevetnek, azt hallják, hogy Isten vagy Krisztus Jézus. Hogy oly sokan mondanak ítéletet egyházról, hitről, soha életükbe, templomba be nem léptek, Isten tiszteletet végig nem hallgattak, és mégis ott a szájukba a gúny, az ítélet. És Urunk, azt is látjuk, hogy olyan mindent megemésztő és felemésztő a közöny is, hogy emberek úgy belesüppednek az életükbe, hogy nem néznek fölfelé soha, mindig csak lefelé. Urunk, annyi a visszaélés, annyi a fájdalom, a szegénység. Kihez kiálthatnánk mi ezért a népért, ha nem hozzád? Értjük már, Urunk, hogy ezek csak következmények. Hiszen az etika, a tett, a végeredmény, ez mindig azon múlik, hogy az ember szívében mi van. Szeretnénk mi is, Urunk, hozzád térni. És könyörgünk ezért, ami árva népünkért, hogy hadd térjenek hozzád. Ezért kiáltunk hozzád. És könyörgünk a családjainkért, könyörgünk gyermekeinkért, unokáinkért, könyörgünk hívő édesapákért és édesanyákért. Könyörgünk azokért, akik harcban állnak szellemi erőkkel, győzelemre vigyék a te szent ügyedet. Adj nekik erőt, a harchoz bátorságot, reménységet, és hogy minden dolguk és dolgunk eközben is szeretetben mehessen végbe. Urunk, könyörgünk a keresztény iskoláinkért, könyörgünk az óvodákért, az alapfokú intézményeinkért. Könyörgünk a gimnáziumokért, az egyetemünkért. Oly nagyon kellene, hogy olyan fiatalok jöjjenek ki ezekből, akik komolyan vesznek téged, akik odafigyelnek rád. És hogy ezáltal ez a magyar társadalom is, a munkájuk, a szolgálataik és a harcaik által tisztuljon,
Add, Urunk, hogy ez igaz lehessen. És add, Urunk, a mi személyes életünkbe, hogy amikor mások néznek minket, hadd lássák a reményt, a hitet, a szeretetet. Hadd lássanak mi rajtunk egy másik arcot, a tiédet, Krisztus Jézus. Köszönjük, hogy a középre álltál, szóltál és tanítottál. Légy ezért áldott, Urunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva és tapasztalva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Amen. Gyülekezet, foglaljó helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink kedden 10 órától asszonyórát tartunk. Szerdán május 1-én a kóruspróba elmarad, iskolai szünet lévén hittanórát sem tartunk. Csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk, este 6 órától a kisifi tartja alkalmát, pénteken 5 órától a minifi, este 6 órától pedig a nagy ifi. Hirdetem a testvéreknek, hogy a Reán következő szombaton 10 órától a konfirmandusok fognak beszámolni arról a közel fél esztendei tanulásról, ami a mögöttünk hagyott időben történt. Szeretettel hívjuk a presbitereket és minden érdeklődő gyülekezeti tagot. Jövő héten vasárnap 10 órától konfirmációi vasárnapunk van, amire szeretettel hívjuk és várjuk természetesen a gyülekezet egészét. Ez egy úrvacsorás istentisztelet lesz. Ma este 6 órakor a templomban Takaró Mihály irodalomtörténész úr tart előadást a Magyar Kultúra tegnap, ma, holnap címmel. Jöjjünk és hívogassunk is. A belépés ingyenes, mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk. Hirdetem a testvéreknek, hogy a gyülekezet lelkipásztora ma Budán prédikált, majd kanonika vizitációt tart ugyan ott. Végül hirdetem a testvéreknek, hogy május 1-én szerdán Úrkúton fogunk dolgozni, aki szívesen odaszánná ezt a szerdai napot, napját, még a hivatalban jelentkezhet. Elsőrenden férfi testvéreket várunk, mivel a mellékhelyiség és a zuhanyzó éppen most kerül majd kialakításra. Aki esetlegesen tud segíteni azzal, hogy az autóját fölajánlja, legyen kedves a kérdő ívre vagy a feliratkozási ívre, ezt is jelölje. Előre is köszönjük. Záró énekünket keressük ki, ez a 274. számú énekünk, ennek az első versét énekeljük. A 274. számú énekünk első verse így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.